Schiffer András az LMP társelnöke, parlamenti frakció vezetője az InfoRádió arénájának vendége azt mondta a hírek előtt, hogy például a migráció kérdésében az LMP a két szélsőség között egy köztes mérsékelt álláspontot képvisel. De miből gondolja, hogy ez egyszer népszerűségre tesz szert, amikor látjuk, hogy az egyik ön által szélsőségesnek nevezett álláspont a kormányi, az nagy népszerűséget eredményezett a kormánynak. Kerítést azonnal, kemény határvédelem.
Tehát ha azt látjuk, hogy Magyarország most ebben a ciklusban szembesül először nagyon durván a globális válság jelenségekkel, akkor szerintem fel fog értékelődni a következő választásokon egy olyan párt, föl fognak értékelődni olyan programok, amik alapvetően a 21. századra íródnak, és alapvetően arról szólnak, hogy ezzel az egész globális világrenddel mi a probléma. Tehát szerintem le fog járni a szavatossága egy olyan politikának, ami pusztán a pillanatnyi kommunikációs haszonszerzésre, uszításra épül, és egyre nagyobb lesz a kereslet egy olyan politikai programra, ami nem pusztán azon alapul, hogy a habonyművek most éppen milyen varázsigére jelez némi népszerűség növekedés.
Ott fog állni egy millió ember a határokon, nem egy globális problémát akarnak az emberek majd
megoldani. Hát hogy a globális problémát? De jó, de pontosan arról van szó, pontosan arról van szó, hogy 25 év után most először van az, hogy globális problémák a szószoros értelmében itt kopogtatnak a kapunkon. És mondom még egyszer, nem csak a migrációs krízisre kell utalni, most kezd elviselhetetlenné válni a magyar emberek számára, hogy adott esetben egy kecskeméti gyárban ugyanazért a műveletért 8-od annyit keresnek, mint mondjuk egy müncheni gyárban, ugyanazért a műveletért. Most kezd leesni az embereknek nagyon sok esetben az, hogy a klímaváltozás az nem pusztán egy ilyen ismeretterjesztő tévésorozatban megtekintett valami újdonság, hanem akkor, amikor a talajnak az erodálódásával kell szembenézni, akkor, amikor arról van szó, hogy Magyarországon sem lehet adott esetben azokat a termelési módokat folytatni, amit évszázadok óta folytattunk, akkor igenis szerintem az emberek kíváncsiak olyan pártra, olyan politikai programra, ami a 21. századra, a 21. század globális válság jelenségeire íródik, és arra ad iránytűt az emberek számára, hogy Magyarországot a globális válságok közepette hogyan lehetne olyan pályára állítani, hogy közben ez az ország ne pusztán átvisszelje, elszenvedje ezt a válságot, hanem emelkedő pályára is tudjon állni.
Azt gondolja, hogy egy választási szituációban egy távoli jövőbe vetett
nem annyira, éppen ezt mondom, itt ott van a vita kettőnk között, hogy én nem távoli jövőnek gondolom. Tehát ami itt van a határokon, nem csak röszkén, itt van a nem létező kereskedelmi határokon, kis képzavarral, itt van akkor, amikor az életminőség, a víz, a termőföld romlik, itt van akkor, amikor a olcsó termékek között hazai terméket alig-alig lehet látni, és évszázados hagyományos termelési kultúrák vesznek el, falvak halnak ki, pusztán azért, mert ez a gazdasági rend, ami kialakult az elmúlt 25 évben, nem alkalmas arra, hogy a magyar tudással a magyar termékeket piacra lehessen dobni, de itt van akkor is ez az egész globális válságjelenség, amikor olyan abszurditások fordulnak elő ebben az országban, hogy egész egyszerűen szakképzett emberek mondjuk egy ormánsági kisfaluban nem tudnak 14 kilométerrel arrébb Siklóson egy varodába elhelyezkedni, dolgozni, mert egész egyszerűen nem éri meg senkinek, hogy egy épkézláb vasútvonalat építsen az ország legelhagyatottabb térségeibe. Tehát arra utalok, hogy lassan szembesülni kell azzal, hogy ez a torz globális gazdasági fejlődés Magyarországon belül is egészen torz viszonyokat eredményezett, hogy azok a régiók, amik nem voltak annyira kívánatosak a betelepülő külföldi tőke számára, azok egyszerűen be vannak zárva maguk nyomorába, beszéljünk akár Abbaújról, akár Ormánságról.
De abban is vitánk van, hogy mindezekre az LMP sem tud egy azonnali választ, ami jövőre.
Azonnali választ senki nem tud adni, aki ezt állítja, az nyilvánvalóan hazudik, de azért is mondom, hogy az nyilvánvalóan hazudik, mert ezt szerintem ma már az emberek 99%-a is a lelkeméjén pontosan tudja, hogy azonnali megoldási lehetőséget picit is magát komolyan vevő párt, illetve normális ember nem kínál.
tud adót csökkenteni, munkabért emelni, ilyeneket tud. Ezek már a jövő évtől működnek, de globális világrendet átalakítani, ez munkásabbnak tűnik.
Nem, Magyarországnak a saját pozícióját kell áthangolni ebben a egy ilyen globális világrenden belül, hogy ne süllyedjen, hanem egy emelkedő pályára tudjon állni, és nem utolsó sorban Magyarországnak kihasználva azt, hogy mégiscsak egy globális szereplőnek egy tagállama részese, részvényese az Európai Unión belül tegyen kezdeményezéseket.
Párizsi klímacsúcs, megint egy olyan téma, ami tárcán kínálja a véleménykifejtését az LMP-nek. Eddig jól haladtak, most kezdődnek Párizsban a szakértői tanácskozások. A politikusok elmondták, amit ilyenkor mindig el szoktak mondani.
Hát nyilván itt egy picit többet is szerettünk volna ezekben a napokban, illetve ezekben a hetekben, de a párizsi terrorcselekmény, illetve az azt követő szükségállapot miatt ugye azokat a rendezvényeket, ahol mi is, illetve mi aktivistáink is szerették volna kifejteni a véleményüket, ezeket a rendezvényeket lefújták. Schmuck Erzsébet az LMP részéről is tagja lesz a magyar delegációnak, és hát ő maga is azért 25-30 éve foglalkozik ezzel a kérdéssel, ott nyilván ki fogja fejteni az álláspontját, ezt megtettük egyébként a parlamentben is tegnap, illetve ott voltunk a magyar klímameneten vasárnap, Szél Bernadett és Schmuck Erzsébet, és hát azt elmondtuk már az elmúlt hetekben, hónapokban, és ennek az egész klímacsúcsnak akkor van értelme, hogyha a klímabűnöző világcégeket sikerül eltakarítani a tárgyalótermek környékéről. Az nem fog menni, hogy reprezentatív keretek között összehívják a világ összes vezetőjét, és közben pedig a folyosókon ott lebzselnek és lobbiznak azok a cégek, akik nyilvánvalóan ellenérdekeltek abban, hogy az országok hatékony lépéseket tegyenek a károsanyag kibocsátás korlátozása.
És hogy látja, eltakarították a folyosókról?
Rossz érzéseim vannak. És főleg, hogyha megnézem azt, hogy milyen szponzorcégek szerepelnek mondjuk a klímacsúcsnak a hivatalos honlapján, akkor a rossz érzéseim fokozódnak.
Nincs értelme az egésznek? Megint?
Van, mert persze, hát ennél egy rosszabb dolog lenne, hogyha egyáltalán nem történne semmi, és még csak komolyan sem vennék a világvezetőjét. Én nem tudom, nyilván nem tudom nem észrevenni azt, hogy most először van, hogy ilyen nagy számba összejönnek a világ első számú vezetői. Hozzáteszem, hogy az Európa Tanácsnak a legtöbb tagja, a miniszterelnök jelen van, kivéve a magyar miniszterelnököt, aki most Teheránban tartózkodik, amire tudom, hogy az a válasz, hogy Áder János képviseli Magyarországot, azért sokat mondó, hogy minden más környező uniós tagállamból a kormányfő van ott, tehát aki a tényleges politikai döntéshozó, akár Szobotka Csehországból, Beáta Szidló Lengyelországból, Magyarországról valamire a miniszterelnök inkább Teheránba ment Párizs helyett. Tehát ennek önmagában van értéke, hogy van egy ilyen politikai seregszemle most a klímaváltozás elleni fellépés érdekében. Azt is értékelni kell, hogy az Egyesült Államok elnöke először egy ilyen pozíciót betöltő személy kifejezetten progresszív javaslatokat és követeléseket fogalmazott meg. Sokáig ugye éppen az amerikai kormányzat volt a legnagyobb akadályozója a klímaváltozás elleni hatékony fellépésnek, de mondom még egyszer, igazi fordulat akkor lesz, és akkor megint csak visszakanyarodunk a globális mély okokhoz, hogyha ezekben az országokban a politikai döntéshozatalt sikerül kiszabadítani a globális nagyvállalatok nyomása alól.
Elméletileg sem lát összehozhatónak egy betartható, ellenőrizhető, számon kérhető szerződést?
Ehhez dehogy nem. Én el tudok képzelni olyan szerződést, aminek a végrehajtása ellenőrizhető. A betarthatósága viszont nagy mértékben függ attól, hogy létrejön-e egy olyan intézményrendszer, ami ezt be is tudja vasalni. És még egy. Ezt hosszú évekkel ezelőtt még mozgalmi védegyletes színekbe elmondtuk még egy olyan 10 évvel ezelőtt, amikor éppen a világkereskedelmi szervezet keretén belül a szolgáltatás liberalizációról próbáltak világméretű tárgyalásokat folytatni, akkor az akkori talán már nem emlékszem melyik, mindegy, az talán a dohai forduló előtt, hogy azt csinálni, hogy egyik hónapban összejönnek mindenféle szépeket elmondani a világvezetői a klímavédelemről, majd következő hónapban a világ másik pontján összejönnek megerősíteni azokat a szabadkereskedelmi rendszereket, amik gyakorlatilag légiesítik ezeket a klímavédelmi megállapodásokat, ennek semmi értelme. Tehát a kettős beszédnek kell véget vetni, és számot kell azzal is vetni, hogy Nem csak, hogy egyetlen bolygónk van, hanem ez egy egyre jobban szűkülő bolygó, ahol a különböző politikai döntések nagyon szorosan összefüggenek egymással. Nem lehet homlokegyenest, ellentétes politikát folytatni a szabadkereskedelmi tárgyalásokon és a klímavédelmi tárgyalásokon. Egy aktuális példát mondjak, miközben Párizsban folyik a klímavédelmi csúcs, adott esetben nagyon előremutató, pozitív eredményekkel is zárulhat ez a csúcs találkozó. Közben pedig ezzel párhuzamosan Brüsszelben folyik a TTIP, az amerikai-európai szabadkereskedelmi tárgyalás, ahol többek között a nagy amerikai légitársaságok azon vannak, hogy azt a károsanyag kibocsátást, korlátozást, amit egyébként Európa fontosnak tart, azt próbálják meg egy kicsit oldani. Tehát ez nem fog menni.
De van esély megállítani a szabadkereskedelmi megállapodást? Előbb-utóbb meg fogják kötni.
Egyrészt én optimista vagyok, hogy ezt a belátható időn belül nem fogják megkötni. Azért azt is látni kell, hogy különböző irányból, de az Amerikai Egyesült Államokban is ennek vannak ellenzői. Egyrészt ugye az úgynevezett Tea Party a republikánus párton belül egyfajta patrióta felfogásból ellenzi. Másrészt pedig hát a globalizáció kritikus hangok, hál' Istennek, azért az Egyesült Államokban is felerősödtek. Bernie Sandersnek az eddigi kitűnő szereplése a demokrata előválasztáson belül szintén egy figyelmeztető jelzés az elitnek, hogy nem lehet a dolgokat úgy folytatni, ahogy eddig tették.
Földeredések. A kormány szerint nagy siker, Sallai Ervenedek 100 mázsatrágyával fejti ki a véleményét. A kormány szerint az LMP-nek meg nincs gazdasági támogatottsága ebben az ügyben.
Milyen támogatottsága?
Gazdasági támogatottsága. Tehát azok között, az emberek között, akik egyébként a földelveréseken részt vesznek, meg akik földet
akarnak. Bocsánat, nem értem, hogy mit mond, mert egy pártnak nem gazdasági támogatottság kell, hanem választói támogatottság. És én
valószínűleg a gazdasági életben szereplő választókra gondolt a kormányképviselője.
Akkor én nem tudom, hogy miről beszél a kormányképviselője, és nem először van, hogy nem igazán értjük, hogy miről beszélnek, mert leginkább össze-vissza beszélnek. A helyzet az, hogy a legnagyobb bűn sorolni lehet a kormány bűneit a földárverésekkel kapcsolatban, de az első helyre teszem azt, hogy 380 ezer hektárt vernek dobra úgy, hogy ez a 380 ezer hektár, is erről már volt szó néhány perccel ezelőtt, elsőrendű eszköz lenne az állam kezében, hogy nem egyszerűen földhöz, megélhetéshez, értékteremtő megélhetéshez juttassa az embereket Délbékésben, Ormánságban, Abaújban, azzal, hogy mondjuk a szociális földprogramba bekapcsolja, a szociális szövetkezeteknek, a leghátrányosabb helyzetű kis településeknek odaadja ezeket a földeket.
A kormány azért, hogy ki tudná jobban megművelni, mint aki fizetett érte?
Szerintem, és erre nagyon sok jó példa van, én magam is ilyeneket láttam Gömörben, Ormánságban, hogy azok az önkormányzatok, akiknek a kezén van föld, igenis tudnak nem egyszerűen a foglalkoztatási szociális gondokat enyhíteni egy szociális szövetkezet megszervezésével, hanem jó példát tudnak arra mutatni, hogy a helyben megtermelt termékeket piacra lehet adni. És ebből profitot lehet teremteni a helyben élő közösségnek. 380 ezer hektárról beszélünk, ez a 380 ezer hektár ma hiányzik a szociális földprogramból, és hiányozhat ez a 380 ezer hektár az ökológiai művelésbe bevont termőterületek közül. Kettő. A kormány valami egészen elképesztő hazugság áradatba navigálta magát, amikor ugye első lépésben azt állította, hogy az ellenzék akarja a külföldiek kezére játszani a földet, majd utána azt mondta, amikor kiderült, hogy a kormányzati lépés vezet oda, hogy legalább 200 külföldi szerezhet is földtulajdont az uniós előírások miatt, azt mondta, hogy ezt ő kontrollálni fogja. Az egész úgy, hogy van egy ordas hazugság. Először is 20 évre van elidegenítés és terhelési tilalom kikötve. Ez azt jelenti, hogy 20 év után viszont már bárki hozzáférhet ehhez a termőföldhöz, tehát a spekulánsok már most lesben állhatnak. Kettő, ha állami kézen marad ez a föld, akkor garantált, hogy nem 200, egy darab külföldinek a kezébe nem jut termőföld. Aki ma külföldiek kezére játssza a termőföldet, az Orbán Viktor. És mindez az egész hadművelet nem másról szól. Itt nem arról, hagyjuk már ezeket a történeteket, hogy már hogy a gazdák jobban megművelik. A gazdáknak például Bábonymegyeren, Kajászón földészségük van, mert azok a gazdák, akik tisztességesen gazdálkodtak az elmúlt évtizedekben, nem jutnak kellő földhöz ahhoz, hogy például még több állatot tudjanak a legelőre kivinni, mert egész egyszerűen nincs a állatállományhoz szükséges legelő mennyiség a birtokukban. Itt arról szól a történet, hogy idén februárban nyíltá vált a bandaháború Orbán és Simicska között. Ez az egész földárverés arra is egy jó ürügy, hogy Simicska Lajost, illetve az ő érdekeltségeit meg lehessen fosztani attól a földbirtoktól, amit egyébként alávaló módon pont a Fidesz kormányok juttattak neki. Ez egy bandaháború. A bandaháborúnak esik áldozatául a magyar vidék, a bandaháborúnak esik áldozatául az a 380 ezer hektár, amiből egyébként értékteremtő megélhetést lehetne adni a legszerencsétlenebb sors magyar térségekben, és a bandaháborúnak lesz a kellemetlen mellékterméke az, hogy a magyar termőföldhöz igenis külföldiek is hozzá fognak jutni.
De kizártnak tartja, hogy akik most licitáltak és nyertek, azok értelmesen jól a haza üdvére fogják művelni a földjeiket?
Természetesen én semmit sem tartok kizártnak, mint ahogy azt sem tartom kizártnak, hogy azok, akik nyernek földet, ő mögöttük ugyanazok a családi hálózatok lelhetők majd fel, amelyeket Ángyán József öt jelentésében a földbérletpályázatok kapcsán kimutatott. Nem nagyon csodálkoznék azon, hogyha a mostani földárverés, a mostani földrablási folyamatnak a nyertesei között ugyanazok a Mészáros, Flíres, más családok, ág családok sejlenének fel, akik egyébként a 11-12-13-as földbérletnek, álcázott földrablási folyamatnak is a nyertesei voltak.
Szabad volt a verseny, licitálni kellett. Miért nem indult?
Eleve egyébként ez a licit feltételrendszer, amit a kormány megszabott, a legszegényebb gazdákat, a kis tőkerővel rendelkező gazdákat eleve háttérbe szorította.
Azt mondták, arra való a hitel adott nekik.
Hangsúlyozom még egyszer. Itt az igazi kérdés az, hogy hát hitelhez nem tudnak, ezeknek a gazdáknak egy jó része nem hitelképes. Ezt pontosan tudják egyébként a döntéshozók is, azért csinálták meg ezt a játékot. A történet nem arról szól, hogy gazdákat földhöz juttathassanak, arról szól, hogy hogyan lehet Simicska Lajost Mészáros Lőrincre felcserélni. De hangsúlyozom még egyszer, az igazi kérdés viszont az, hogy azok a családok, akiknek se földjük, se megélhetésük nincsen. Azok a falvak, amelyek egyébként halálra vannak ítélve az elmúlt 25 év politikája miatt, és semmiféle értékteremtő tevékenység az elmúlt két évtizedben nem folyt, hozzájuthatnak-e azokhoz az állami földekhez, amiknek a birtokában például szociális szövetkezeteket, rájuk épülve értékesítési szövetkezeteket útnak lehet-e indítani. A kormány az ilyen kezdeményezések alól húzza most ki a szőnyeget a szó fizikai értelmében és az állami földek elárverezésével.
Önmagukhoz hülyen nem delegálnak tagot az olimpiai védnökök testületébe, mert hogy ezer más az olimpiánál fontosabb dolog van. De ilyen alapon a kormány ne költsön semmire, ami nem fontosabb, mint a munkanélküliség.
Bocsánat, nem ezt mondtuk. Azt mondtuk, hogy miután elolvastuk a házelnök úr levelét, és kiderült, hogy a védnöki testületbe delegált személynek az is feladata, hogy népszerűsítse az olimpiai pályázatot. Nagy tisztelettel, de jeleztük házelnök úr felé, hogy mi nem kívánunk élni ezzel a joggal, mert hogy mi június-júliusban egyébként egyedüli ellenzéki pártként világossá tettük, hogy jelen feltételek között az olimpiai tervezésnek a költségei is magán a sporton belül is jobb helyen lennének. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy a tetőnél kezdünk el egy építkezést, addig, amíg a mindennapos testnevelésnek is például a feltételei egész egyszerűen a közoktatásban nem biztosítottak, addig, amíg a diák sport, az utánpótlás sport szégyenteljes infrastruktúrális feltételek között vergődik, Magyarországnak nem olimpiai pályázatra van szüksége.
De ez nem lehetne egy igazi értékteremtő tevékenység?
Nem akarom az értékteremtő funkcióját lebecsülni egy olimpiai pályázatnak. De jelen helyzetben még egyszer hangsúlyozom, ez kicsit arra hasonlít, mint hogyha a tetőtől kezdenek el egy házat építeni. Akkor, amikor 10 éves focisták itt Budapesten májusban, júniusban egyszerűen olyan körülmények között edzenek, hogy nincs normális zuhanyzási lehetőség. Akkor, amikor az ország tele van olyan általános iskolákkal, középiskolákkal, ahol a tanteremben vagy a folyóson folynak testnevelés órák, addig nem értem, hogy miről beszélünk.
Gombolódra szaporodnak a stadion, addigra oda is érhetnék.
Az a mobnál, de úgyis ez a habonyművek hős költeményei. Egész egyszerűen, hogyha megnézzük a számokat, hogy egyébként a közoktatásból mennyi pénzt vontak ki az elmúlt években, teljesen nyilvánvaló, hogy sehova se fogunk odaérni. Ezek nélkül, a milliárdok nélkül, amit ma olimpiai pályázatra vernek el. Azt a kérdést is feltettük, a MOB-nál egyetlen ötpárti egyeztetés volt, hogy van-e garancia például arra, hogyha esetleg profitot termel egy ilyen olimpia, akkor ezt a profitot vissza lehet forgatni az oktatásba, utánpótlás sportba. Nem kaptunk megnyugtató választ. Mi egy dolgot tudunk, hogy ez az összeg, amit ma a tervezésre és később olimpiai építkezésre akar a kormány elfolyatni, az ma, hogyha nem is megyek messzebbre a kórházakhoz, vagy a szociális intézményekhez, csak az oktatásban és a sportban is jobb helyen lenne. Tehát azok az országok, most Görögországot hadd ne említsem, mert Görögország mai napig nyögi az olimpia terhét, de például Nagy-Britániában úgy vágtak bele a londoniak a legutóbbi olimpiába, hogy előtte hosszú évtizedeken keresztül nagyon komoly befektetés volt a gyerek utánpótlás sportban, illetve az oktatásban. Ez nálunk hiányzik. Ez így felelőtlenség, és még egy, azt se tudom elhallgatni, hogy az egész vizes világverseny... Mi voltunk az egyetlen párt, amelyik ebbe is következetesen beleállt. Szóval azért ne bohóckodjunk már, ha vizes világverseny, meg olimpiai pályázat pont akkor kerül meghirdetésre, amikor szigorítják az átláthatósági szabályokat az információszabadság törvénynél. Nem tudunk elvonatkoztatni attól, hogy minden ilyen giga beruházás újabb lehetőség a kormánynak arra, hogy a haveroknak súlyos milliárdokat most már a nyilvánosság őrző tekintete nélkül lehessen kitalicskázni.
Nem hisz abban, hogy egy lehetőség volt, amiben a kormány bátran beleugrott a vizes bébi lemondása után az építkezésre?
Hát...
Úgy gondolod, hogy ez ki volt így módolva?
Miután párhuzamosan történt az átláthatósági szabályoknak a csonkolása, és a vizes világversenyben történt, tehát a Guadalajara utáni budapesti beugrás, én élek a gyanúperrel, hogy a két dolog között van némi oksági összefüggés, és hát azért az is sokat mondó, hogy ott még arról volt szó, hogy lesz egy többpárti ellenőrző testület, amiből az LMP-t, minthogy mi nem szavaztuk meg a parlamentbe egyedüli pártként ezt a határozati javaslatot a dagály átépítéséről, minket ebből kihagytak. Majd az olimpiai védnöki testület fölállításánál már szó sem volt arról, hogy legyen például a pénzköltésen egy több párti ellenőrzés, ez így lett volna korrekt, hanem meghirdettek egy olyan védnöki testületet, aminek egy ilyen reprezentatív funkciója van, és nem a pénzköltésnek az ellenőrzése a fő feladata, hanem az, hogy népszerűsítsék a világversenyt. Ne nézzenek minket bohócnak.
Köszönöm a tájékoztatást. Köszönöm az elmúlt egy órában Schiffer Andrásnak, az LMP társelnöke, parlamenti frakció vezetője volt az Aréna vendége. Hírek következnek.